Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, esti Isten tiszteletünknek a kezdetén énekeljük a 377. dicséretnek mind a három versét. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, égi lángod járja át szívünk és a szánk. Mindenható jó atyánk, tiéd a magasztalás, a dicséret és a dicsőség. Téged áldunk és téged magasztalunk, most különösen a te lelkedért. Szentlélek Isten, téged imádunk, és téged magasztalunk azért a munkáért, melyet elvégeztél bennünk és közöttünk, és melyet most is végzel ebben az órában, közöttünk és bennünk. Szeretnénk, Urunk, most megszabadulni mindattól, amit nem a te lelked ültetett el a szívünkbe. Szeretnénk megszabadulni mindattól, ami ránk rakódott ezen a napon, amit magunkkal hoztunk a munkából, a családból, a rohanásból, a nap zsúfoltságából. Szeretnénk, Urunk, úgy megállni előtted, hogy azt kérjük, a te lelked töltsön meg bennünket teljesen. Töltse meg szívünket, töltse meg életünket, töltse meg ezt a hajlékot, hadd legyen áldás számunkra az, hogy most itt vagyunk. Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, tedd érthetővé, hallhatóvá, tedd világossá számunkra a te üzenetedet, taníts minket, taníts önmagadról, Urunk, a lélek munkájáról, köztünk és bennünk. Szentelj meg minket, jó atyánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. János evangéliumának 14. részéből a 25., 26. és 27. verseket. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek, és ne csüggedjem. És hadd emeljem ki ebből a három versből is a 26-at. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. Kedves testvérek, hadd mondjam el először, hogy nagyon örülök annak, hogy ez a gyülekezet ezen a pünkösdi előkészítőn a Szentlélek Isten munkájával foglalkozik. Azt láttam mostanában gyülekezeteink, legalábbis az a néhány református gyülekezet, ahol megfordultam, meg néhány református lelkésszel, amikor beszéltem, hogy úgy óvakodva, félve mernek hozzányúlni a Szentlélek témához, és úgy félve mernek beszélni a Szentlélek Isten közöttünk, meg bennünk végzett munkájáról. Mintha valami különleges dolog lenne. Tudom, hogy sokkal jobban megmarad bennünk emberekbe Krisztus testetöltése, sokkal jobban látványos és átérezzük az ő kereszthalálát, feltámadását, a lélek munkájával nehezen tudunk mit kezdeni, mert nem látható dologról van szó. De ha belegondolunk, mégis látható, amikor a Szentlélek valamit elvégez bennünk, rajtunk lesz láthatóvá. Éppen ezért mondom, hogy örülök annak, hogy ez a gyülekezet most itt vette a bátorságot, és estéről estére a lélek munkájáról foglalkozik, és erről, hadd mondjam így, erről tanulunk így közösen. Mi olyan emberek vagyunk, akik Szentlélek nélkül hatástalanok vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik Szentlélek nélkül elvesztjük az erőnket. Olyanok vagyunk Szentlélek nélkül, minthogyha az elektromos kisautóból kivennénk az elemet. Lehet tologatni, lehet lögdösni, egy darabig elgurul, de az, ami hajtja, az, ami mozgatja, ami előre viszi, az hiányzik belőle. Szentlélek nélkül mi nem tudunk semmit megérteni abból, amit a mindenható Úristen tett értünk. Miért mondott le az ő egyszülött fiáról, Jézusról? És lélek nélkül ezt nem értjük meg. A Szentlélek Isten munkája nélkül nem értjük meg, hogy Krisztusnak miért kellett annyit szenvedni a kereszten, helyettem, meg helyetted. A Szentlélek nélkül a mi Isten tiszteletünk is csak egy hiába való időtöltés. Az ige hirdetés csak üres beszéd, vagy ha jól megszerkesztett, akkor egy ügyes szónoklat. Nem más. A Szentlélek nélkül a hallgató nem ért semmit az Isten igéjéből, amit velünk akar közölni. Nem tudod megérteni a lélek nélkül, mit akar az Úristen neked mondani, mit akar veled közölni. Milyen emberek vagyunk, akiknek szükségünk van a Szentlélek Úristen munkájára, bennünk és közöttünk. Leginkább így lehet megfogalmazni, hogy közöttünk munkálkodik a lélek, és bennünk munkálkodik. És hadd legyen hangsúlyos, ma ezen az estén a Szentlélek Isten munkája bennünk. És ennek is csak egy részéről szeretnék majd szólni, ugyanezt a Szent Lelket segítségül hívva, hogyan munkálkodik a Szentlélek Úristen bennünk, egyenként, egyes emberként. Arról, hogy hogyan formál közösségbe, arról már hallottunk. Most csak arról, hogy hogyan munkálkodik bennünk. Nézzük meg szépen sorba ennek az igének a fényében, hogy ki az a Szentlélek, aki bennünk, benned, meg bennem munkálkodik, és nézzünk meg az ő munkásságának két részterületét. Ezt hogy végzi el? És miért fontos ez nekünk? Hadd emeljem ki újra ezt az ige szakaszt, amit egyszer már felolvastam. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Mindezt Jézus mondja. Jézus mondja a tanítványoknak még jóval a halála előtt, és felkészíti őket. Ezért olvastam az előző verset is, hogy el tudjuk helyezni Jézusnak ezt a mondatát, és jó helyre tudjuk tenni, amikor azt mondja, hogy ezt még most mondom, amíg veletek vagyok, hogy emlékezzetek rá, hogy tanuljátok meg, hogy miért kell mindennek megtörténni, és amikor majd megtörténik, akkor legyen számotokra érthető. Vagyis előre elmondja Jézus. Úgy említi az Úr Jézus a Szent Lelket, azt mondja, hogy pártfogó. Az a lélek, akit megígér a tanítványoknak, az nem más, mint pártfogó. Károli Gáspár úgy fordítja ezt a szót, hogy vigasztaló. Az eredetiben az szerepel, hogy paraklétosz, és ennek a szónak lehetne még sok jelentését elővenni, amikor a lélek munkáját vizsgáljuk, szószóló, segítő, közvetítő, közbenjáró, ügyvéd. És hogyha a Szentlélek Istennek a munkáját vizsgáljuk bennünk, akkor azt mondom, hogy ez, amit most felsoroltam, a lélek munkájára nézve mind-mind igaz. Egyenként is. Csak néhányat. Amikor valaki elveszti a szerettét, a hozzátartozóját, és a gyász teljesen körbefogja a szívét, akkor egyedül a Szentlélek Úristen képes arra, hogy megvigasztaljon bennünket. Olyan sokan mondanak vigasztaló szavakat, de az emberi szó olyan erőtelen. Sokszor, amikor vége van a temetésnek, és oda mennek részvétet kívánni a gyászoló családnak, akkor mindig elmondják, hogy részvétem, részvétem. Annyira kiüresedett, annyira semmit mondó, annyira nem tud megkapaszkodni ebben egy gyászoló család, nem talál benne vigasztalást. Olyan üres számomra. Soha nem mondom ezt egy gyászoló családnak, hogy részvétem. Mindig azt mondom, az Úristen adjon vigasztalást. A Szentlélek Úristen adjon ennek a családnak, annak az egyénnek, annak az özvegynek vigasztalást, mert én hiszem, hogy ő tud vigasztalást adni. És amikor valaki ezt átéli, komolyan veszi, megtapasztalja, akkor valóban átéli, hogy megkaptam a vigasztalást. Mert az Isten igéje szólt, és megértettem. Vigasztaló a Szentlélek. De ugyanúgy mondhatom, hogy a Szentlélek közvetítő is. Ha az Isten Szent Lelke közvetíti az igét felém, vagy feléd, akkor már is érthetővé válik, mi az, amit az Úristen személyesen nekem vagy neked szeretne mondani. Mi az, amivel tanítani akar, mi az, amivel növelni akarja te hitedet, és az ember bizony azt is megérti és megérzi, amikor személyesen nekünk szól, és megfed vagy megfenyít. Mert a Szentlélek Úristen közvetíti számunkra. Vajon a napi csendességben, amikor leülsz a Bibliád mellé, és elolvasol egy-egy igét, és azt mondod, hogy igen, én ezt megértettem, és olyan jó, hogy nekem szólt az Isten igéje, vajon nem a Szentléleknek a műve, hogy érthetővé tette? Bocsássátok meg, hogy a Szentlélek Úristen munkáját egy kis dobozhoz fogom most hasonlítani, de a hasonlat mindig segíti a megértésünket. Nem is olyan régen mindenkinek, akinek még régi típusú tévékészüléke volt, amikor a sugárzás átállt digitális sugárzásra, kellett, hogy vegyenek egy kis dobozt. Hát a szüleim nem vettek. Ó, hát majd lesz valami, hát eddig is volt, hát ugyan már mindig beszélnek erről, már milyen hosszan, és még mindig megy a tévé, majd. És amikor leállt az analóg sugárzás, csak digitális volt, akkor a tévé semmi más nem mutatott, csak a kis hangyák mászkáltak a képernyőn. És akkor jött apukám, hogy fiam, nem megy. Nem működik, elromlott. És akkor mondtuk, hogy nem, csak kell ez a kis doboz hozzá. Kell egy kis doboz, ami a közvetített jelet lefordítja, érthetővé teszi annak a régi készüléknek, hogy az képpé tudja alakítani. Ha nincs, akkor csak hangyás a képernyő. Nem azt mondom, hogy ugyanígy, de hasonló módon a Szentlélek Úristen is jelen van az ige hallgatásodban, sőt többet mondok, mert igét hallgatni lehet lélek nélkül is, jelen van az ige értésedben. Mert hogyha nincs ott a Szentlélek Úristen, amikor te igét hallgatsz az Isten házába, vagy nincs ott a Szentlélek Úristen, amikor csendességbe leülsz a Bibliád mellé, akkor üres szóvá válik az egész. Akkor megüresedett történetté válik. Akkor csak betűk lesznek, mely egy idő után összefolyik a szemed előtt. És nem érted. Nem érted meg azt a csodálatos igét, amire életek változnak meg. De csak akkor, ha ott a Szentlélek Úristen munkálkodik, ha jelen van, ha ott csodát tesz. Éppen ezért mondom, hogy soha ne kezd el olvasni az Isten igéjét anélkül, hogy az Úristent, a Szentlélek Úristent nem ültetnéd oda magad mellé. Legyen, aki közvetíti, lefordítja, érthetővé teszi. Ugyanúgy azt is mondhatjuk a Szentlélekről, hogy szószóló vagy ügyvéd. Tudom, hogy ma az ügyvédről sokaknak érdekes elképzelése és véleménye van, nem erről beszélek. Az ügyvédnek a feladatáról. Azért van ügyvéd vagy szószóló, hogy az én ügyemet képviselje más előtt. A Szentlélek Úristen ezt teszi. Képvisel. A Szentlélek Úristen veled foglalkozik. Miattad hangoztatja az Isten igéjét, hogy neked legyen az érthető, hogy megértsd, hogy tanulj belőle, hogy legyen mire emlékezni, amikor valaki eléd áll egy furcsa mondattal. Kedves testvéreim, nekünk pártfogunk van, olyan pártfogó, aki munkálkodik bennünk. És hadd mondjam el, hogy személyesen nekem ez a szó, hogy pártfogó, ez elmondja mindazokat, amit eddig most összefoglaltam a Szentlélek munkájáról, de még ennél többet is. Én személy szerint azért szeretem jobban ennek az igének azt a fordítását, amit most előttetek az újfordítású Bibliából felolvastam, mert számomra a Szentlélek Isten munkája nem csak vígasztalás. Az is, de ennél sokkal-sokkal több. Ebben benne van mindaz, amit említettem, meg még annál sokkal több, amit már megtapasztalhattál a saját életedben. Jézus korában is voltak pártfogók, akik odaálltak a másik ember mellé, képviselték, segítették, sokszor nem önzetlen célból. Sőt, hadd mondjam el, hogy ma is vannak pártfogók. Azt mondja a törvényünk, nem idézem, mert biztos vannak ügyvédek, és sokkal jobban tudják, mint én csak találkoztam egyszer vele. Annak van szüksége pártfogóra, aki kiskorú és ítélet alatt van, mert valamit elkövetett, vagy annak, aki feltételesen szabad lábon van. És olyan érdekes, hogy a mi nyelvrendszerünk, a mi jogrendszerünk erre használja a pártfogót, és Jézus meg azt mondja a Szentlélekről, hogy pártfogót pedig a Szentlélek. Miért van nekünk szükségünk pártfogóra? Kedves testvérem, miért van neked szükséged pártfogóra? Amikor megnézem itt a templomban az Isten népét, akkor azt látom, hogy itt ez a nép, az Isten tökéletes népe, nem kiskorú, itt senki nem követett el semmi olyat, ami miatt ítéletet mondanának ki rá, itt senki nincs ítélet alatt, nincs büntetés alatt, hát most miért van nekünk, miért van nekem szükségem a pártfogóra? Mi nem jogrendszerben élünk, már abban élünk, de a keresztény ember nem a jogrendszerben él, hanem az Úristennek a kegyelmi rendszerében. És ebben a kegyelmi rendszerben bizony szükségünk van pártfogóra. Szükséged van neked is, meg nekem is az Úristen szent lelkére. Egyrészt azért, mert hogyha megállunk őszintén a Szentlélek Isten igéje előtt, amit nekünk ad és nekünk érthetővé tesz, akkor sokszor kiderül rólunk, hogy bizony hitben még kiskorúak vagyunk. Hányszor megtörténik, hogy próbára teszi az Úristen a hitünket, és csak akkor veszem észre, amikor hopp, elbuktam. És rádöbbentem, hogy Úristen, segíts rajtam, mert elbuktam, adj újra erőt, hogy felálljak. Bizony sokszor nem számítanak mögöttünk az évtizedek, még kiskorúak vagyunk. Kiderül, hogy mennyi mindent követtünk már el az Isten vagy fele barátom ellen, akár gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással. Mennyi mindent mulasztottunk. De hogyha ez kiderül, és ezt végig gondolom, bár én ezt nem látom, lehet, hogy néha még te se látod a sajátodat, de az Úristen látja, akkor az is kiderül, hogy hát akkor mégiscsak ítélet alatt vagyunk, akkor lehet, hogy nekünk is szükségünk van egy pártfogóra. Kedves testvérek, ítélet alatt vagyunk egészen addig, míg a Szentlélek meg nem mutatja, hogy milyenek vagyunk. És meg nem mutatja azt, hogy milyen az Isten szeretete. És amikor az ember látja, hogy milyen vagyok én, emberként az Isten nélkül, és ezt nem láthatod meg másként, csak hogyha a Szentlélek megmutatja, megtanítja neked, és megláthatod azt, hogy milyen az Isten a másik oldalon, és ezt sem láthatod meg csak akkor, ha a Szentlélektől megtanulod helyesen, hogy kicsoda az Úristen és milyen, akkor ennek láttán el nem jut az ember oda, hogy nekem át kell adnom az életemet az Úr Jézusnak, különben ítélet alatt maradok. Eljutok oda, nekem szükségem van egy pártfogóra. Sokszor rohangálunk emberekhez, kezesért, pártfogóért, segítőért, de nekünk nem ilyenre van szükségünk. Nekünk szükségünk van pártfogóra, mégpedig a lélek, a Szentlélek Úristen pártfogására. Másrészt mi olyan emberek vagyunk, akiknek szükségünk van a Szentlélek Úristenre, hogy békességünk legyen a saját életünkben. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e közöttetek olyan, aki életében a meghozott döntése után bizonytalan volt. Meghoztál egy döntést, mert ki kellett mondani, és utána bizonytalan voltál. Legyünk bátrak most egy kicsit. Aki bizonytalan volt valaha a meghozott döntése után, emelje fel a kezét. De sok kéz emelkedett föl. Nem azért emeltem föl, hogy mindenki fölemelje, hanem azért, mert én is voltam már bizonytalan. Miért? Miért voltál bizonytalan? Hogy te miért voltál bizonytalan, azt én nem tudom neked megmondani, mert én nem ismerlek téged úgy, mint az Úristen. De azt tudom, hogy én miért vagyok bizonytalan, meg tudom, hogy a keresztény ember általában miért válik bizonytalanná. Tudjátok, az én életemben akkor voltak a bizonytalan pillanatok, amikor úgy kellett döntést hoznom, hogy a döntésből kihagytam az Istent. Határidő, ketyeg az óra. Kérdezem az Istent, nincs válasz, és akkor valamire támaszkodnom kell. És arra támaszkodtam, amire az Úristen eddig megtanított az ő lelke alapján, de még mindig ott volt bennem a bizonytalanság. mert nem kaptam egyértelmű választ. És azt is tudom, hogy amikor úgy kellett egy döntést meghozzak, hogy az Úristen előtte világosan megmutatta az ő igéjével, és a Szentlélek érthetővé tette számomra, akkor kiálltam, és minden kétség nélkül elmondtam, hogy nekem ez a döntésem. Még akkor is, hogyha emberileg nézve bizonytalan volt, hogy az hogy fog folytatódni. Mert az Úristen vezet. Amikor a saját bölcsességünkre támaszkodunk, akkor mindig bizonytalanná válunk. Nekünk szükségünk van egy vezetőre. Van egy gyülekezeti tag, ott nálunk a gyülekezetben. Körülbelül egy éve volt egy szívműtéte, egy beavatkozás, és nemrég eljött hozzám, elmondta, hogy tiszteletes úr, kaptam egy új munkalehetőséget. És elmondta, hogy az előző munkahelyéhez képest itt nem kell soha éjszakázni. Az előző munkahelyén mindig az volt a legnehezebb, amikor éjszakára osztották be. Elmondta, hogy nem kell utazni, mert ez helyben van, ott a faluban lenne a munkája. Elmondta, hogy kiszámítható az időbeosztása, nem olyan, mint eddig, hogy telefonáltak neki, hogy egy óra múlva bent kell lenni. Kevesebb stressz. A családban mindenki, a rokonságban mindenki elmondta, hogy hát vedd már észre, az Isten ajándéka ez. Hát az orvos is azt mondta szívednek, hogy nem kell a stressz, hát válaszd ezt. És elmondta, hogy ő még bizonytalan. Tudjátok, miért bizonytalan? Minden passzol, mert nem volt, aki belülről megerősítse. Nem kapta meg, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, Karcsi, jó lenne, ha imádkoznánk. És imádkozz otthon is, amikor lefekszel. Kérd az Úristent, hogy erősítse meg. Két hete elmentem 4 nap szabadságra, és amikor visszajöttem, akkor mondta, hogy jelezte, hogy elfogadja az állást. Megerősítette az Úristen. Van egy másik presbiterem, akit most nemrég fölkerestek, már most, hogy legyen képviselő az önkormányzati választásoknál, legalábbis képviselő jelölt. Pedig hol van még a választás, meg a jelölés? Felkeresték, hogy mi lenne, ha ő is indulna. Nem is gondolt még erre, de aztán elültették a bogarat a fülébe. Bejött ő is, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, figyelj ide, az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mit mondjak, tudom, hogy van még időm, de bizonytalan vagyok, imádkozzunk. Rögtön ezzel kezdte, imádkozzunk. Elmondta, hogy nem a te véleményedre vagyok kíváncsi, hanem azért jöttem, hogy együtt imádkozzunk. Mutassa meg a Szentlélek Úristen. És amikor beszélgettünk és elment, akkor azt mondta, hogy de azért majd imádkozz értem egyedül is, hogy tudjak döntést hozni. És ne az legyen, amit én akarok. Nyilván hízelgő, ha valakit felkérnek egy ilyenre. De vajon az Isten vezetése? Mindig ott van ez a bizonytalanság. Ezért olvastam az igénkhez azt is hozzá, hogy békességet hagyok nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. És akit a Szentlélek Úristen vezet, annak nem nyugtalan a szíve. Az megnyugszik, mert az Úristen, Szentlélek Úristen irányítja. A lélek nélkül dönteni, döntést hozni mindig nehéz. De a lélek vezetésével döntést hozni mindig egyszerű, és mindig következetes. Mert az Úristen mindig ugyanaz marad. És ha megmondott neked valamit tegnap előtt, akkor az holnap után is ugyanúgy megmarad, és az nem változik. Testvérek, pártfogóra van szükségünk. De a jó hír az, hogy nekünk van pártfogunk. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy elküldöm majd nektek a Szent Lelket. És ezt nekünk is mondja. Nekünk is mondja, hogy megkaphatjuk az Úristen Szent Lelkét, ha kérjük. Van egy pártfogunk, aki bennünk munkálkodik, és a munkálkodásának, a bennünk végzett munkájának most hadd emeljek ki 2 részterületét. Mert ebből az igéből Jézus 2 ilyen részterületet emel ki. Sok más területe is van a lélek munkájának, de ez a lélek ezen a 2 területen hadd munkálkodjon bennünk, és hadd tanuljunk most erről az Isten segítségével. Ez a 2 pedig hogy a Szentlélek, ami pártfogunk, amikor bennünk munkálkodik, akkor egyrészt tanít, másrészt pedig eszünkbe juttat. Azt mondja, megtanítalak titeket mindenre. Eszetekbe juttatok mindent. A Szentlélek az a pártfogó, aki meg tud minket tanítani mindenre. Mindenre, amire szükséged van ebben az életben. Nem kell neked atomfizikából doktorátus szerezni ebbe az életbe, de az biztos, hogy amire szükséged van, azt a Szentlélek mind meg tudja tanítani. Eszetekbe tudja juttatni. Eszedbe juttatja akkor, amikor nem is gondolnád, mert munkálkodik. Körülbelül fél éve volt, amikor megtapasztaltam, hogy kint dolgoztunk a kertbe, és odajött az egyik pótpresbiter, dolgozott velünk, beszélgettünk, és akkor azt mondja, hogy emlékszel, pont erről prédikáltál 8 héttel ezelőtt. Hirtelen azt se tudtam, 8 héttel ezelőtt milyen nap volt. És ő neki eszébe jutott, mert ott megszólította őt a lélek, és eszébe juttatott valamit, ami odaillett, és ezt elmondta. És ezzel bíztatta a többi presbitert, amikor ott kint dolgoztunk. És akkora élmény volt, hogy neki eszébe jutott 8 hét után az, amit egy igehirdetésen hallott. Nem tőlem, a Szentlélek megtanította, és az adott pillanatban, amikor kellett, akkor meg eszébe juttatta. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a két dolgot. Tanítás és emlékezet. Nekünk nagyon is szükségünk van arra, hogy minket a lélek tanítson. Olyan emberek vagyunk, akik vágyunk arra, hogy tanuljunk. Kisgyerekeim vannak, az egyik olyan, aki most fejezi be az első osztályt, a másik olyan, aki most fog elsőbe menni. Az egyik éppen megtanult írni, olvasni, és most arra vágyik, hogy hogyan kell szorozni. Aki meg befejezte az óvodát most, ő meg arra vágyik, hogy megismerje a betűket. És állandóan ezt kérdezgeti, ez milyen betű, hogy kell leírni a nevemet. Mondtam, hogy majd az iskolában megtanulod, de nem nekem, most mondd meg. Mi ilyenek vagyunk? Bennünk van ez, hogy mi szeretnénk tanulni. Vajon miért van az, hogy az ember még idős korában is beiratkozik egy iskolába? Mert tanulni akarunk, vágyunk valami új ismeretre. De nem mindegy, hogy mit tanulunk. Nem mindegy, hogy mit tanít meg nekünk az, akitől tanulunk. Amikor a Szentlélek tanít bennünket, akkor megtanítja számodra, hogy hol a helyed a világba. Mit jelent ez? Meg lehet tanulni a Szentlélektől, hogy kicsoda az Isten. Az én teremtőm, az én megváltóm, akivel függő viszonyban van az életem. Tőle függ mindenem. Meg lehet tanulni azt, hogy ki vagyok én ember. Az Isten teremtménye, eszköze, aki vagy alárendelem magam az ő akaratának, és az ő akarata alatt szabadon élek, vagy élek a bűn szolgaságába. És ezt sehol máshol nem tanulhatod meg, csak egyedül a Szentlélek tanításából. Megtanulhatom azt is a Szentlélektől, hogy ha Jézus nem áldozza magát értem, akkor nincs esélyem a mennyországra. Hiába az Isten törvénye, hogyha nem kapok kegyelmet, képtelen vagyok betartani az Isten törvényét tökéletesen, hogy a mennybe jussak. Megtanulhatom, hogy egyedüli lehetőségem az üdvözülésre egyedül Jézus Krisztus által lehet. Miért fontos, hogy ezeket kiemelem? Mert az életünknek, az üdvösségünknek ezek a kulcskérdései. És a világban meg annyi minden mást tanulhatunk, amik jönnek reklámokban, táblákon és hírekben elénk, mi mindent lehet tanulni. Annyi más tanítás hangzik a világban. Nagy kérdés az, hogy kitől tanulsz, és mit tanulsz. Nem mindegy, hogy az ember kitől tanul. Van egy illető, aki átadta az életét Jézusnak, megtért. Nagyon örültünk neki, csak ott siklott ki az élete, hogy nem a gyülekezetben akart tanulni, nem ott akart táblálkozni, hanem az interneten. Hétről hétre, amikor találkoztunk, általában nem mindig vasárnap, csak úgy valahogy összefutottunk, először csak azt vettem észre, hogy mindig olyan kérdésekkel jött, amik ilyen hátulról indult, agyoncsavart, agyontekert kérdés. És kérdeztem, hogy honnan szeded ezeket? És akkor nagy nehezen elmondta, hogy hát ő minden este leszokott ülni, és van egy fórum, ő ott szokott csetelni, és ő onnan tanul. Mondom egyik alkalommal, amikor ilyen érdekes dolgot mondott, hogy honnan olvastad ezt? Mondta, hogy most olvasta a neten. És kérdeztem, hogy és a Bibliában mit olvastál erről? És megdöbbent, hogy jaj, hát ott nem néztem meg. És tudjátok, tele van a feje és a gondolatvilága keszekusza gondolatokkal az Istenről, az emberről, a házasságról, a nő-férfi viszonyáról, és most már látszik a családján is. Mert olyat tanul, ami nem a Szentlélek tanítása. Attól tanul, aki nem a mi pártfogunk. Mert mástól és mást akar tanulni. Testvérek, nekünk van egy igazi tanítónk, és ezt semmiért nem érdemes elhagyni. Ezt a pártfogót semmi miatt nem szabad elhagyni. A Szentlélek hajlandó minket folyamatosan tanítani. Amikor beülünk ide hétről hétre az Isten házába, és lehet, hogy csak egy mondatot értesz meg, lehet, hogy csak egy apró tanítás lesz világos számodra, de gondolj bele, 52 vasárnap alatt 52 gondolat, egy év alatt 52 olyan pontja lehet az életednek, ahol a Szentlélek formál rajtad valamit, tanít neked valamit. Hogyha valaki le akarja cserélni a lélek tanítását valami másra, azt úgy hívják tévtanítás, azzal nagyon kell vigyázni, mert a tévtanítás az halálos lehet, nem lehet keverni. Egy egyszerű kis történetet olvastam egyszer. Egy gazda, aki vett két lovat, hát vett hozzá abrakot is, de egy idő után arra jött rá, hogy nagyon sokba kerül az abrak, mert minden nap etetni kell őket. Aztán kitalálta, hogy keverni fogja az abrakot. Elkezdte keverni fűrészporral, hogy kevesebb abrak kerüljön, kevesebbe kerül. És egyre nagyobb dózisba keverte. Csak egy gond volt, mire megszokták volna a lovak a fűrészport, addigra mind a kettő beledöglött. Sokszor tetszetős a hamis tanítás. Sokszor könnyebb igazodni a hamis tanításhoz. Sokszor könnyebb odaállni ahhoz, amit valaki más mond, mert nem követel annyit, nem mondja meg, hogy hol a hibám, nem olvassa fejemre a bűnömet. De vigyázni kell, mert a hamis tanításnak halál a vége. Amikor valaki a hamis lélek által hamis dolgokat tanul, ott a végén a lélek hal meg, és halottá válik az ember úgy, hogy még közben él. Kedves testvérem, te kitől tanulsz? Eldöntötted már, hogy a Szentlélek Úristentől akarsz csak és kizárólag tanulni? És eldöntötted, hogy csak azt akarod komolyan venni az életedbe is, megtanulni, amit a lélek mond? És még egy apróság a tanuláshoz. Nekem volt egy fizika tanárom a gimnáziumban, nagyon szépen megtanulták a lányok a szabályokat, néha képtelen voltam bemagolni azokat úgy, hogy le van írva, és elmondták, és amikor a tanár visszakérdezett, akkor azt kérdezték, hogy tessék, nem értem. Akkor mondta mindig ez a tanárom, hogy csak az az értelem érdemes a tudás névre, amit használni is tudunk. Ugyanígy van mindazzal, amit a lélek tanít. Csak az érdemes a tudás névre, amit a hétköznapi életedben tudsz használni. Akkor látszik, hogy megtanultad a lélektől tanul dolgokat, ha ez látszik rajtad a hétköznapokban. A másik munkaterülete a Szentléleknek, ami pártfogónknak, az emlékezet. Mire emlékeztet minket? Bármire tud emlékeztetni. Olyan dolgokra is, amit évekkel ezelőtt hallottál, vagy amit lehet, hogy konfirmációd alkalmával mondott az Úristen, és helyezett a szívedre áldóigeként. Egyszer csak eszedbe jut. Egyszer egy házaspárnak úgy újult meg az élete, hogy megnézte a régi videót a házasságáról, és meghallotta az igét, amit a lelkész mondott. És megújult a házasságuk. És akkor azt mondta, hogy én nem értem 20 évig, hogy nem jutott ez eszembe. Pedig ott volt. Mire emlékeztet minket a Szentlélek Úristen egy-egy döntés előtt? Mind arra, amit megtanultál Jézusról, mind arra, amit a Szentlélek már a szívedbe belehelyezett, mind arra, amit valamikor már birtokba vettél. Erre tud emlékeztetni. Sokszor eszünkbe jutnak logikus érvek, sokszor eszünkbe jutnak kiskapuk, hogy lehetne dolgokat kikerülni. Milyen jó lenne, ilyen könnyű ezt így megoldani. Lehet, hogy van benne egy kicsi csúsztatás, van benne egy kis törvénytelenség, de csak a szélét súroljuk, ez még beleférne. És akkor a Szentlélek eszedbe juttatja, ki vagy te? Eszedbe juttatja, hogy te kereszténynek vallod magad. Azt jelenti, Jézus követője vagy. És eszedbe juttatja, hogy az, aki Jézus követője, az nem teheti meg ezt. Emlékeztet az ő csodáira. Emlékeztet, hogy mi az, amit elvégzett már a te életedben, a szomszédod életében, a melletted ülő gyülekezeti tagnak az életében, ezért fontosak a bibliaórák, hogy ott az ember erősödjön egymás hite által, és amikor látom, hogy az Úristennek a hatalma mekkora, mert a másik embert megszabadított, akkor én is erőt kapok, mert én is éppen mélyen vagyok a saját életemben. Ekkora hatalma van a Szentléleknek. Emlékeztet. Szinte bármire. Emlékeztet arra is, mert néha erre is kell, hogy emlékeztessen minket, hogy miből emel ki bennünket az Úristen kegyelme. Szükségünk van rá, hogy lássuk, milyenek voltunk, és mivé tett minket a Szentlélek Úristen. Nem a mi érdemünk, az ő kegyelme. Nem is olyan régen odajött hozzám egy gyülekezeti tag, komoly templomba járó hívő ember, és megkérdezte, hogy tiszteletes úr, mondd már meg nekem, miért vagy te jóba azzal az emberrel? Mondtam neki, hogy először azt hittem, hogy csak poénkodik, mondtam, hogy hivatalból kötelességem mindenkivel jóba lenni. Aztán láttam, hogy azt mondja, hogy ismétli a kérdést, és ezt komolyan gondolja, és mondtam, hogy most mi bajod van ezzel? És akkor elmondta, hogy hát nem látod, milyen gőgös, nem látod, milyen büszke, nem látod, hogy amikor templomba jön, akkor is csak úgy jön, hogy más is lássa. Nem látod, hogy amikor adakozik, akkor azt ki kell mondani kétszer is, hogy hadd hallják. Hát minden csak azért csinál. És akkor rájöttem, hogy ő ezt teljesen komolyan gondolja. És akkor elmondtam, hogy tudod, azért vagyok vele jóba, mert emlékszem, hogy én milyen voltam, mint mielőtt az Úr Jézus engem megszólított. Lehet, hogy én még büszkébb voltam. Emlékszem arra, hogy miből emelt ki. És azt is tudom, hogy a betegnek van szüksége orvosra, nem pedig az egészségesnek. És azt is tudom, hogy vele is megtörténhet az a csoda, ami veled megtörtént, meg velem megtörtént, hogy teljesen megváltozik az élete. Bizony szükségünk van, amikor azt gondoljuk, hogy mi már erős hívő emberek vagyunk, és stabilan állunk a hitben, és látjuk a másiknak a hibáit, hogy észrevegyük, emlékeztessen minket az ember, a Szentlélek arra, hogy miből lettünk olyan, amilyenek vagyunk. És még egy utolsó kérdés, miért van nekünk mindenre szükségünk? Miért kell az, hogy legyen egy pártfogunk, a a Szentlélek? Miért kell nekünk az, hogy ez a Szentlélek állandóan ott legyen mellettünk és tanítgasson minket? Miért kell az, hogy mindenre emlékeztessen? Testvérek, azért, hogy bizonyságot tudjunk tenni. Tudom, hogy ez a holnapi szolgálónak a témája, nem akarok belekaszálni, de két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy bizonyságot tehetünk a szánkkal, elmondhatjuk, mit tett velem az Úristen, hogyan változtatott meg a Szentlélek, hogy emlékeztet, hogy tanítgat engem, és a másik, bizonyságot tenni úgy, hogy megtanultam, emlékszem, mit tanultam, és nem a szám beszél, hanem az életem, a tetteim, és amikor rám néznek, akkor azt mondják, valami történt vele. Keresztény ember lett, Krisztus követője lett. Hiszem, hogy akit a Szentlélek Úristen vezet, akit a Szentlélek Úristen tanít és emlékeztet, annak az élete békés élet lesz. Nem úgy, mint a világ békessége, hanem úgy, ahogyan az Úristen adja mindannyiunknak. És egy igével szeretném lezárni az igehirdetést. Jézus mondja a tanítványoknak Lukács evangéliumában, amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, mit mondjatok. És ez nem a lelkészre vonatkozik, hogy majd abban az órában, amikor kiáll a szószékre, majd megtudja, mit kell mondania. Ez nekünk szól, keresztény embereknek, gyülekezeti tagoknak. Soha nem kell meghátrálni a bizonyságtétel előtt, mert az Úristen megadja. Mert megtanít a lélek, és emlékeztet mindenre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy hányszor kilépünk a mi pártfogunknak a fennhatósága alól, és hányszor keresünk más tanításokat, hányszor próbálunk olyan dolgokra emlékezni, amire nem kellene. Bocsáss meg, hogy sokkal jobban emlékszünk az ellenünk elkövetett bűnökre, a szomszédaink hibáira, a házastársunk vétkeire, mint arra, amit te tanítasz nekünk. Szentlélek Úristen, taníts bennünket, taníts a te igéd által, taníts, hogy egyre többet tudjunk rólad, és kérünk, Urunk, emlékeztess, juttasd eszünkbe akkor, amikor annak ideje van, amikor erre szükségünk van, hogy ne félve álljunk meg mások előtt kereszténységünket megvolva, hanem teljes bizalommal, teljes hittel te benned. Szentlélek Úristen, munkálkodj bennünk, és munkálkodj közöttünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egyházközségünk nevében Király János lelki pásztor testvéremet. János már nem kell bemutatni, hiszen az elmúlt esztendőben is szolgáltál már közöttünk, éppen pünkösdi előkészítő esténken, ha jól emlékszem, Szerdán és a Szerecsen komornyi történetét hoztak közénk. János predikációit egy évvel visszamenőleg is az ember megjegyzi, megjegyezheti. Köszönjük neked ezt a mai szolgálatot is. Azt hiszem sokunk nevében mondhatom, hogy áldott. Valóban szent lelk és a magyarázat volt. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg továbbra is életedet, szolgálataidat és kedves családod életét is. Hirdetem a testvéreknek, hogy folytatódik, illetőleg befejeződik pünkösdi előkészítő sorozatunk. Holnap este 6 órától Nagy János lelkipásztor testvérünk szolgál mi közöttünk. Ő a bizonyság tévő lélekről fog bizonyságot tenni mi közöttünk. Záró énekünket keressük ki, ez a 370. számú dicséret. Annak a második és a harmadik verseit énekeljük az áldás előtt. 370. számú énekünk második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Te szentségnek új világa, igénynek vezérő útjára.
Fennállva kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.